Tisztelt hallgatóink, kedves barátaink! Sajnos megint van okunk szomorkodni. Kósáni Kisgéci Gabriella, a csurgói csokonai szakköreinek vezetője, mondta el, írta meg a tragikus hírt, hogy elveszítettük Dani Margit tanárnőt, szeretett Margitkánkat, hűségesünket. Csatlakozását a beszélni nehéz anyanyelvi mozgalomhoz egykori csurgói mindenesünk, néhai Bartol Antal tanár úr ösztönözte, szorgalmazta. A II. Rákóczi Ferenc általános iskola kisdiákjaiból szervezett beszédművelőkört, iskolájukban tanári szakkör is alakult, nyugalomba vonulása után megszakítás nélkül folytatta a nyelvművelő munkát, először a Tinódi kört vezette, majd Anti bátyánk halála után a Bartol Antal kört is. Példás rendszerességgel tartotta a kapcsolatot a Magyar Rádió Beszélni Nehéz, majd a Magyar Katolikus Rádió Szóról Szóval műsorának szerkesztőivel. A mai adásra készülve megnéztem a két szakkör kartonját. Mindkettő azt mutatja, hogy hiánytalanul érkeztek tőlük a megfejtések. Hiányozni fognak Margitunk ismerős, jellegzetes betűformái, papírhajtásai. Rendre velünk volt a szakkörvezetők öntovábbképző táboraiban. Bárhol is tartottuk szakmai hetünket, vállalta a hosszú utakat. A nagykanizsai tábor egyik napját az ő jóvoltából csurgón tölthettük. Soha sem állt a középpontban. Súlyos betegségéről, állapotáról csak a nem hivatalos kis beszélgetésekből tudtunk. Csendes, szemlélődő magatartása, elfedte szívóságát, kitartását, a Kazinczy díj alapítvány kuratóriuma okkal ítélte oda neki a Pécsi Blanka díjat. A végekről elindulva is részt vett növendékeivel egy-egy anyanyelvi versenyen, rendezvényen. Az elmúlt hetekben riasztó híreket hallottunk felőle. Elhatalmasodó betegsége miatt először az egyik, majd a másik lábát is elveszítette. Okkal féltünk attól, hogy őt magát is elveszíthetjük. Hitünk szerint lelke egy másik szférában találkozik már eltávozott nagyszerű körvezető kollégáinkkal. Jó csapatot alkothatnak odafönt. A következő szakkörvezetői táborban is megemlékezünk majd róla. Nyugodjék békében. És mint mások, vélhetőleg ő is arra biztatna bennünket, hogy legyünk hűek a pécsi blankai, demelászlói végakarathoz. Folytassuk. Kedves nyelvész munkatársaink közül ma Gersner Károly tanárúrral tesszük ezt.
Kedves hallgatóim! Egyik korábbi adásunkban a von ige számos jelentése közül emeltem ki néhányat, ezzel is szemléltetve azt, hogy milyen sokféleképpen lehetett és lehet használni ezt a rövidke szót gondolataink kifejezésére. Akkori jegyzetem végén utaltam arra, hogy a von ige származékai is igen fontos helyet foglalnak el a magyar szókészletben, legyen szó akár a köznyelvi, akár a hivatali vagy irodalmi nyelvhasználatról. A következő percekben ezt a helyzetet igyekszem bemutatni. Nos, a jegyzeteimben már gyakran emlegetett magyar értelmezőkézi szótárban a von igének 13 elsődleges származékát találhatjuk, vagyis olyan szavakat, amelyekben az igetőhöz csak egyetlen, még ma is felismerhető képző társul. Példaként említhetem a következőket. Vonakodik, vonal, vonat, vonó, vontat és vonz. A szótár persze számos olyan szót is tartalmaz, amely valamelyik elsődleges származékból jött létre további képző vagy képzők felhasználásával. Lássunk ezekből is néhányat. Vonalaz, vonalzó, vonás, vonatkozik, vonszol és vonzódás. A már szintén többször említett internetes új magyar etimológiai szótár ezeken kívül olyanokat is tartalmaz, amelyek idővel kikoptak a nyelvhasználatból, vagy pedig egyik-másik nyelvjárásban fordulnak elő. Ilyen például az 1416 utáni adatolású vonont ige, melynek jelentése beszív vagy lélegzik. Úgy gondolom, érthető az ige jelentése, hiszen a levegőt vagy folyadékot mintegy húzással veszi magába az emberi szervezet. Másik ilyen elavult ige a vonagodik. nem véletlenül hangsúlyoztam szabálytalanul ezt a szót, nehogy összetéveszthető legyen a vonagodik igével, amelyről hamarosan szintén szó fog esni. Tehát a vonagodik egyik jelentése haldoklik, haláltusát vív. A különféle indíttatású imákat tartalmazó 1516-ban keletkezett gömöri kódexben ezt olvashatjuk. Ez írt imádságot igen szükséges, vonagodó emberek előtt mondani, és igen alázatosan. A másik adatolható jelentése pedig reszket. Egy 1586-ban keletkezett újszövetségfordítás egyik mondata így szól. Lesznek jegyek az napban és holdban, zengvén a tenger és az hab, vonagodván az emberek az félelemnek miatta. Gondolom, a von ige húz megránt alapjelentése és az imént hallott mondatbeli reszket jelentés között elég jól érzékelhető a szemléleti kapcsolat. Az etimológiai és nyelvtörténeti szótárakban természetesen a von igének azok a származékai is megtalálhatók, amelyek a mai nyelvhasználatban is kisebb-nagyobb mértékben előfordulnak, legalábbis bizonyos jelentéseikben. Ez utóbbi megjegyzést azért illesztettem ide, mert ezek a szavak is már hosszú évszázadok óta léteznek a magyarban, de jelentés tartományuk változott az idők során. Vegyük például a vonakodik igét, amely mai húzódozik valamitől, nem szívesen teszi meg, jelentésében közismert. Azonban az adatolhatóság időrendjében haladva ezt három másik, ma már egyáltalán nem használt jelentés is megelőzi. Az 1508-as Nádor kódex Jézus kereszten elszenvedett haláltusáját a vonakodás szóval jelöli, és Pázmány Péter az 1636-os prédikáció gyűjteményének egyik darabjában is ezt írja, idézem. Könyörgünk a halálos betegségben vonakodókért és egyéb keseredettekért. 1589-ben a vonakodik ige a küzd, verekszik jelentésben bukkan fel, 1644-ben egy perrel kapcsolatban jelenik meg a veszekszik, vitatkozik jelentés. A vonakodik ma is használatos húzódozik jelentését 1792 óta ismerjük. Úgy gondolom, mind a négy jelentést le tudjuk vezetni a von ige alapjelentéséből, bár a származékokban egy bizonyos mértékű elvontság megfigyelhető. Az ilyen jellegű változások azonban gyakran fordulnak elő a képzéssel keletkezett szavak körében. Egyik következő jegyzetemben a von ige három legismertebb származékának, a vonalnak, a vonatnak és a vonásnak több tanulsággal is szolgáló jelentés történetéből emel ki néhány mozzanatot.
Május 20-án tartottuk az Anyanyelvápolók Szövetségének rendes évi közgyűlését. Bizonyosan vannak olyan érdeklődők, akik sem személyesen, sem az élő közvetítést figyelve nem lehettek velünk. Nem haszontalan hát, ha a kedvükért, meg az utókor számára számba vesszük a történéseket. Juhász Judit, a szervezet elnöke, a rá jellemző kedvességgel köszöntette az egybegyűlteket, s levezető elnökként ő fogta össze a délelőtt esemény sorát. Béri Benyámin és Híves Boglárka fiatal operaénekesek, és az őket zongorán kísérő Béri Barnabás okkal kapott vastapsot két kodálymű nagyszerű bemutatásáért. Lelket megrázó része rendezvényeinknek, hogy számba kell vennünk a veszteségeinket. Matula Ágnes szerkesztőasszony segítségével, egy-egy filmrészlet bejátszásával felidéztük a 10 évvel ezelőtt elhunyt Maróti István s az 5 éve meghalt Vaha Imre emlékét, majd a 2 éve eltávozott Kemény Gáborról, az édesanyanyelvünk folyóirat kiváló szerkesztőjéről többen is megemlékeztek. Matula Ágnesnek róla is volt nyelvőrzős felvétele. Grécsi László professzor úrnak, az Anyanyelvápolók Szövetsége tiszteletbeli elnökének 50 év munkatársi, baráti kapcsolatának emlékkockáiból volt oka válogatni. Kis Gábor igazgató úr, a Tinta könyvkiadó vezetője, 6 kötet kiadásához fűződő élményeit idézte fel. Kovács Gyula megrendülten azt idézte fel, hogy a munkakapcsolat hogyan nemesedik barátsággá. Pomozi Péter visszaemlékezésében megvallotta, Kemény Gábornak köszönheti, hogy nyelvész lett. Az érzelmi hullámvasút után a közgyűlés munkás része következett. Nyíri Péter alelnök úr a 2022-es év szövetségi történéseit sorolta. Németné Balázs Katalin a Magyar Nyelv Hete rendezvénysorozatának eseményeit idézte fel, képekkel is megerősítve az elmondottakat. Szóba kerültek a különféle anyanyelvi mozgalmak is, a versenyek, a táborok, a beszélni nehéz mozgalom rendezvényei, az Anyanyelvápolók Szövetsége ifjúsági tagozatának fontos történései. Balázs Istvánné a részletes pénzügyi beszámoló vázolásakor egész sereg számadat felsorolásával beszélt a gazdálkodásunkról, és a közgyűléseknek az egyik legérzékenyebb pontja a felügyeletet, ellenőrzést végző bizottság beszámolója, hogy a közgyűlésnek vajon elfogadásra ajánlják-e a szakmai és pénzügyi helyzetről elmondottakat. Örömmel jelentem, Müller Ferencné, az ellenőrzést végző bizottság tagja, kimondta a megnyugtató igent. Kovács Zsuzsa, az Anyanyelvápolók Szövetségének irodavezetője, a rá jellemző alapossággal beszélt a tagnyilvántartás és a működés sok-sok apró cseprő dolgáról. A tartalmas, majd 3 órán át tartó közgyűlés Mészáros Andrásnak, a Bárci Géza Alapítvány képviselőjének a hozzászólásával és Pomozi Péter 2 fontos kötetének a bemutatásával fejeződött be. Elnökasszonyunk zárszavával keretbe foglalta a nap első részének történéseit. A második részben a beszélni nehéz mozgalom jelenlévő tagjai oldott légkörű beszélgetéssel folytatták. A szóról szóval adásfolyam szerkesztői a műsor készítéssel, a levelezéssel, a kapcsolattartással kapcsolatos kérdésekről tájékoztatták a résztvevőket. Kis Gábor igazgató úr a Tinta könyvkiadó legfrissebb kiadványait mutatta be. Érdekes lehet, hogy a találkozónk előtt 2 nappal, illetve 4 nappal megjelent köteteket is ajánlhatta. Ógulné Cepek Mária a Váci szakkörvezetői tábor előkészületeiről beszélt. A legutóbbi adásunk aranybullás alkalom volt, azaz az 1222. Örömünkre velünk volt Zsámbokréti Péter atya Pannonhalmáról, aki 1976 márciusa óta az összes adást meghallgatta és archiválta. Az atya felidézte a Pécsi Blanka művésznőhöz fűződő emlékeit. Beszámolócskája azért is nagy kincs, mert már a szakkörvezetők többsége sem találkozhatott személyesen a művésznővel. Na, éppen a végére értem mai mondandómnak. Kovács Zsuzsa folytathatja mai magyarázatával.
Előző adásunk példája így hangzik, helyes hangoztatással.
A mai Pesthidegkúttal határos árpádkori Gercse faluból mára csak a különleges hangulatú templom maradt. Az eredetileg román stílusban épült templom falai a 12. századból származnak. Patkó alakban kiépített szentélye Magyarországon ritkaságnak számít.
3 egyszerű szerkezetű mondatból álló mai példánk a gercsei Boldogasszony templomról szól. A mai Pesthidegkút területének határain belül a középkorban 2 helység volt található, keletre Gercse, nyugatra pedig Hidegkút. Gercse falu első írásos említése 1212-ből való. Az óbudai káptalani birtok egy határjárási okmányában bukkan fel a falu és Gercse szőlőhegy neve. Később az 1292. évi pápai tized összeírásánál szerepel a település neve. Egy 1518-as oklevél szerint a fehéregyházi pálosoknak is volt itt birtokuk. Rövidesen azonban a törökök vették át az uralmat. A török hódoltság idején mindkét település elpusztult, belőlük csak egy-egy templom maradt hírmondóul. A gercsei templom korának meghatározását igazoló régészeti feltárásokra csak a 20. század második felében került sor. Nagy Emese és Melis Katalin régészek ásatási eredményei bebizonyították, hogy a templom a 13. században épült, annak nyugati oldalán a település, déli oldalán a temető terült el. A közel 200 évig romos templomot társadalmi összefogással állították helyre eredeti formájában és funkciójában. A különleges hangulatú templom újra szentelésére 1997. augusztus 15-én Nagy Boldogasszony napján került sor. Példánk nyomatéktalan első mondata a névelő után egy minőségjelzővel bővített határozós szerkezettel kezdődik. A minősítő szerepű jelző a mai melléknév és az állandó határozó, a Pesthidegkúttal főnév kapjon egy-egy középerős nyomatékot, tapasszuk a határos melléknevet. A mondat egyjelzős szószerkezettel folytatódik. A minősítő szerepű jelzőt, az Árpád-kori melléknevet és a jelzett szóból, az egyfogalomnak tekinthető Gercse faluból szószerkezetből a Gercse főnevet, mondjuk egyaránt közepes hangsúllyal, kapcsoljuk a faluból főnevet. A mondat időhatározójának a mára főnévnek a hírértéke is középerős nyomatékot kíván. Tapad hozzá a csak, módosító szó, kapcsoljuk a névelőt. A példát folytató jelzős szerkezetből a kijelölő jelzői szerepű különleges melléknév kapjon középerős nyomatékot, tapad a jelzett szó, a hangulatú melléknév. A mondat alanyát, a templom főnevet, mondjuk közepes hangsúllyal, kapcsoljuk hozzá a maradt igei állítmányt. A mondat végén tartsunk egy közepes szünetet. Ehhez hasonlóan jelölték a váci földvárisok, Szőcs Tiborné és férje Győrből és Takács Pálné Bolyból. A templom eredetileg román stílusban épült, falai a 12. századból származnak. Az Árpád-kori épület pusztulását tűzvész okozhatta, de enyészetéhez az is hozzájárult, hogy a környék 1595 és 1728 között lakatlan volt. Barokk stílusban készült helyreállítása 1732-re fejeződött be. A déli oldal eredeti bejáratát befalaszták, és a nyugati oldalon nyitottak újat. A szentély két oldalára sekrestyét, illetve egy raktárhelyiséget építettek. 1774-ben újabb renoválás következett. Ekkor épülhetett a karzat, és a nyugati kapu fölötti kerekablakot is ekkor alakíthatták ki, ahol a mai Remetei Mária kegyképet helyezték el és őrizték. 1829-től a leírások már romtemplomot említenek. Harangját, oltárát, kegyképeit, berendezési tárgyait a Mária Remetei kápolnába vitték. Példánk nyomatékos második mondata a névelő után egy határozóval bővített jelzős szószerkezettel kezdődik. Az eredetileg határozó szó és a kijelölő szerepű jelző a román melléknév kapjon egy-egy középerős nyomatékot, kapcsoljuk a jelzett szót, a stílusban főnevet és a hozzáértendő épült melléknévi igenevet. A mondatot folytató birtokos szerkezetből a szövegelőzményhez kapcsoló jelzőnek, a templom főnévnek és a jelzett szónak, a falai főnévnek egyaránt elég a gyenge hangsúly, tapad a névelő. A mondatot záró jelzős szerkezetből a kijelölő szerepű jelzőnek, a 12. sorszámnévnek az újságoló szerepe emelterejű nyomatékot kíván, tapad a jelzett szó, a századból főnév, kapcsoljuk a származnak igei állítmányt. A mondat végén tartsunk egy közepes szünetet. Így gondolják a nyíregyházi Szent Miklós 10. bései, a váci Árpádból a hangsúlyemelők és Rozsnyai Jenőné Szegedről. A templom keleti oldalán eredetileg félköríves szentély épült a templomhajóval egy időben. Az ásatások eredményei kizárják annak lehetőségét, hogy eredetileg egy kerek templomhoz később toldották volna hozzá a hajót. A falak egybe vannak kötve, a szentély ablaka az épület tengelyében lehetett. Ilyen alakú szentélyzáródású templomok a magyar falvakban csak igen ritkán épültek. Ez az alaprajzi megoldás a 13. századra volt jellemző. A később hozzáépített sekrestye és raktárhelyiség változtatta a patkó alakot szögletesre. Példánk nyomatékos harmadik mondata egy szerkezetes jelzővel kezdődik. A kijelölő szerepű jelző, a patkó főnév, kapjon középerős nyomatékot, tapad hozzá az alakban, főnév, kapcsoljuk a kiépített, melléknévi igenevet. A mondat alanyát, a szentélye, főnevet és helyhatározóját, a Magyarországon főnevet, mondjuk egy-egy közepes hangsúllyal. A példánkat záró határozós szerkezetből az állandó határozónak, a ritkaságnak, főnévnek a hírértéke emelterejű nyomatékot kíván, kapcsoljuk a számít, igei állítmányt. Hasonlóan jelölték Kovács Zsuzsanna Budapestről, Solymosi Mónika Gödöllőről és Vida Borka szeretnénk tudni, hogy honnan. Előző adásunk példája így hangzik helyes hangoztatással.
A mai Pesthidegkúttal határos árpádkori Gercse faluból mára csak a különleges hangulatú templom maradt. Az eredetileg román stílusban épült templom falai a 12. századból származnak. Patkó alakban kiépített szentélye Magyarországon ritkaságnak számít. Legutóbbi adásunk megfejtői közül a Tintakönyvkiadó ajándékából Kis Bernadett újabb 500 ókori sztori című kötetének egy-egy példányában részesülnek ma. A Balassi Bálint Gimnázium Kodály Zoltán köre Balassa Gyarmat, a Csokonai Vitéz Mihály Református Általános Iskola 7. osztályosainak köre Csurgó, Pátkai Andrásné és családi köre Vác, Drotár Anna Mária Budapest, Hegedűs Anna Mária Budapest, Kovács Zsuzsanna Budapest.
Új példánkat, amelynek jelölését június 7-éig várjuk a Magyar Katolikus Rádió szerkesztőségébe, 1062 Budapest, Déli Báb utca 15-17, diktálom szavanként. A 2023-as év madarának a barkos cinegét választották az internetes szavazók pont. A nádasok környékén télen is megfigyelhető ez a kisebb kötőjel, nagyobb csoportokban élő énekes madár pont. Ennek a védett fajnak a hazai állományát körülbelül 6000 párra becsülik.